művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Magyar Attila, a művészbejáró vendége, aki éppen 60 éves múlt. Igen, nem nagyon szereti ezt megünnepelni, azt éreztem már akkor is, amikor fölhívtam. Hát sokat nevetünk rajta, nem egészen így indult, Víg Színház, Új Színház, sok komoly darabban is benne volt, és most is előfordul az ilyesmi, utána pedig jön a kritikai rovatom. Hát beszélek két musicalről, adja magát, ugye Erkel Színház a mostani felállásban első produkciója a Trón, Madácsban a Jégvarázs, és szó lesz még a Szerelem című dunaújvárosi, illetve szabadkai közös produkcióról, ami a József Attila Színházban vendég szerepelt. No, azt mondott te, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez neked sikerül-e, hogy érezzük jól magunkat a mába, és nem érezzük rosszul, ne érezzük rosszul magunkat a múlttól, meg attól, ami lesz. Neked ez összejön?
Hát szerintem ez egy folyamatos munka, amire egyébként én dolgozom.
Na, hogy kell ezen dolgozni?
Hát úgy kell ezen dolgozni, már hogy így hirtelen nekem szögezted a kérdést megbeszélés nélkül, és azt mondtad, hogy jöjjek el a nem kívánt születésnapi beszélgetésre, és direkt a te kedvedért, és természetesen a Klubrádió kedvéért.
Köszönjük
amit
szépen.
Nagyon tisztelek és szeretek, eljöttem, igen, de mondtuk, hogy ez csak egy apropó lesz. Na szóval hogyan? Megmondom, hogy hogyan. Úgy, hogy először is nem szégyen az embernek szakemberhez járni. Legyen az egy pszichológus, vagy egy személyi coach, amikor úgy érzi, hogy a lelke valamiért, vagy az idegrendszere, vagy mentálisan, vagy most már végképp ki van, vagy most már mindenből elég volt, akkor én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem szégyen, sőt, büszkeség, sőt, az egészségünkért, hogyha fáj a lábunk, ugye akkor elmegyünk orvoshoz, hogyha fogunk, akkor is csinálja meg az orvos, és hogyha a lelkünkkel van, akkor is csinálja meg, és javítsa meg a szakember, ugyanúgy, ahogy a mosógépet, hát ha ezt is meg lehet javítani. Ezért aztán olyan tapasztalatokra szert az ember, amik például a múlt elengedését, a múlton lévő nem rágódást, a múltnak a feldolgozását, és a jövőtől való félelem elkerülését, és inkább a jövőbe vetett bizalom, a pozitív hozzáállás, és tényleg az, ez a mindfulness, hogy éljünk a jelenben, próbáljunk meg jelen lenni, ahogy én most itt veled. Tehát bármennyire is úgy érzem, hogy szomorú kerekéfordulót élek meg, mégis azt gondolom, hogy neked is, meg a hallgatóknak is, meg a külvilág számára is, mégiscsak azt kell képviselnem, hogy de nem baj, mert minden rendben van, és és nem süllyedünk. Tudod?
Na, de mondasz példát, amikor úgy nagyon kivoltál, elmentél egy pszichológushoz, és tudod segíteni.
Abszolút. Tudok ilyen példát mondani, többet is.
Na.
Sőt,
akkor
nem csak
többet.
Azt tudom mondani, hogy bármilyen olyan nevezzük lelki személyi edzőnek, mert lehet ez egy személyi coach is, vagy bárki, aki egyébként ezt a munkát érti, az már eleve segítség, hogy az ember azt az időt, azt az órát arra szánja, hogy elmondja, és meg kell fogalmaznia verbálisan egy másik embernek, mint hogy én most neked, és te nekem, hogy mi is a problémája valójában. Ez is néha nagyon nehéz feladatot jelent, mert azt elmondani csak, hogy teljesen ki vagyok bukva, minden összecsapott a hullám fejem fölött, és most már nem bírom tovább, és valamit csináljunk, hát ez még nem elég. Tessék megfogalmazni konkrétan, ugye innen indul a dolog. Akkor, amikor konkrétan megfogalmazza az ember, akkor sem az van, amit a külvilág nagyon sokszor összetéve ezt, hogy bármilyen szakember itt majd tanácsot ad abban, és ő majd megmondja, hogy most akkor mit kell csinálni. Nem arról beszélünk. Arról veszünk egy mintát, hogy is történnek a dolgok az emberben, milyen folyamatok játszódnak le, milyen olyan szerkezet van, vagy milyen olyan hálózat, amiben ezt el lehet helyezni, mi az a koordinátorrendszer, amit a én magamat el tudom helyezni, a többi embert el tudom helyezni. Tehát egy olyan állapotot kialakítani, amelyben a magamhoz való viszonyom nyugodt lesz.
Na, de akkor mondod a példát, hogy milyen mitől voltál ki? Hát, hogy mitől voltál kikészülve, és
mitől hogy lettél jobban? Van, azért, mert az ember egy idő után meghasonul a saját szakmájában is, például akkor szakmailag.
Igen, mert?
Ugye, mert egy színész mit szeretne? Ugye mindig szeretne mindent eljátszani, mindig szeretne, ha több munkája legyen, hogyha őt az alkotók, a rendezők, az igazgatók, ugye hívnák, szeretné, hogyha konfliktusmentesen tudna ezen a pályán részt venni, ne legyen az, hogy azt mondják rá, hogy ebbe rossz voltál, ebbe jó voltál. Ráadásul egy színész nem tudja megfejteni azt az egy dolgot, hogy őt miért hívják valahova, és miért nem. Ugye erről már beszéltünk egyébként, hogy a színész az áll az utcasarkon, vagy mondjuk ül otthon, és a telefonja ide ki van téve, és akkor azt várja, hogy csörrenjen. Tehát nem tud egy színész aktívan részt venni abban, nem tud ajánlkozni, nem. Jó, persze, megteheti ugyan. Na most, és akkor arra gondoltam, hogy és akkor azt éreztem, hogy a világ valahogy nem velem jön, nem úgy történnek a dolgok, ahogy én gondolom. Mert nem kapok annyi munkát, nem olyan a felkérés, nem olyan van. Miért van az, hogy az egyik rendező szeret, a másik nem szeret, miért szeret, miért nem szeret? Tehát, hogy az egész összeborult a fejemben. És akkor arra gondoltam, hogy ha viszont ez így van, akkor ha ennyi problémám van a külvilággal, akkor mi van, hogyha mégse a külvilág a hibás ebben az egészben, hanem mi van, hogyha mégis velem van a probléma. Ha viszont velem van a probléma, akkor valaki mondja meg, hogy én ezt miért gondolom rosszul. És akkor ez a konkrétum.
De nem vagy te egy kicsit türelmetlen? Szóval arra gondolok, hogy ugye odahívott rögtön osztályfőnököd Marton László főiskola után a Víg Színházba, látszak benne a tutiba, ugye? Ott sokan ültek már a kispadon rajtad kívül. Te egy évig bírtad, tehát egy év után azt mondtad, hogy na ebből elég van. Elmentél 2 évre Kaposvárra, azt 2 évig bírtad, és aztán jött a szabadúszás. Ami meg nyilván időnként szabad szenvedés, ahogy mondani szokták, szabadon fuldoklás, nem?
De, így van, így van. Na most az is probléma, megmondom őszintén, ha már így beszélsz erről, hogy utána ez a széria, ez ugye folytatódik, mert úgy éreztem mindenhol, ahol én nem úgy alakulnak a dolgok, hogy én szeretném, hát akkor én megyek. Ezzel semmi baj nincs, és szépen eltelt az idő, és akkor most elérkeztünk mondjuk oda, hogy valaki 60 éves lesz. Ebben a körforgásban.
Ez nagyon nagy trauma neked?
Trauma,
vagy ez
igen.
Csak azért egy nem, kicsit ráteszel egy-két
nem,
lapát.
Képzeld el, hogy az van, hogy mindig mondták, na a 30, mikor az ember tényleg azért 30, ott lesz valami, vártam, nem jött. 40, na hát az már egy férfinál azért, az az igazi, és akkor majd ott nem volt semmi. Na 50, az lesz szám egy idő, mert 50 után, már fáj a lábad, a kezed, zsibbad, de mit tudom én, nem, semmi. Most viszont van valami.
Mi?
Az van, hogy megálltam. Megálltam a fejlődésben, megálltam, úgy éreztem, hogy valahol elkezdtem, hogy el kell gondolkodnom azon, hogy még egyszer el kell gondolkodnom azon, hogy ki vagyok, mi vagyok, miért csinálom ezt, miért nem csinálom, amit nem csinálok, azt miért nem, az emberi kapcsolataimon el kell gondolkodni, ki az, akivel nem vagyok jóba, és ő vele miért nem, ki az, akivel jóba, és akkor az mindent újra kell, azt ére, és most jött egy pillanat, most jött valami katarzis,
vagy nem tudom. Te, hogy már lehet, hogy nincs túl sok hátra.
Nem ezért van, nem ezért van. Ezt az ember nem tudja irányítani. Egyébként vannak ilyen kutatások, hogy 60 és 70 között jön el egy olyan pont, amikor az ember, de persze én ezt nem tudom, én csak magamról tudok beszélni, hogy nekem eljut egy olyan pont, amikor azt érzem, hogy most szeretnék egy kicsit kiszállni, és szeretnék egy kicsit egy erdőben, egy fatörzsön ücsörögni, és hallgatni a madarakat, vagy hogyha néha arra jár egy maukus, akkor azt megnézem, nem tudom, tehát valamiért szeretnék egy kicsit kiszakadni ebből, és egy kicsit hátra lépni, és onnan ránézni a űrállomásról a Földre, hogy lássam, hogy milyen aranyos kis kék bolygó, és valójában ez nem olyan háborgó, mint ahogy lejövök, amikor az utcán vagyok. Netán
a túlszejtős előadásod a Beleznai Endrével, amit ugye az ebből az érzésből született, ahova kijössz, és nem. És túszul ejted a közönséget, de egy olyan pasi ejti túszul a közönséget, akinek minden összejött. Tehát, hogy a munkahelyén összejött, a magánéletben összejött, elege van mindebből.
Hát amúgy nem, nincs köze ehhez a darabhoz, annak, amit érzek. És általában egyik színdarabhoz sincs közöm. Olyan értelemben, hogy nem reflektál az én valóságomra. Nekem az egy munka, amit én elvégzek, akár este héttől, mikor fölmegy a függöny. Tehát nekem az nem az életem befolyásoló része. Az nekem egy feladat, mint bárkinek, akinek a gyereknek, amikor meg kell írni a dolgozatot, akkor odafigyel és megírja, egy felnőtt embernek, mikor elvégzi a munkáját, felépíti a házat, az ügyvéd elvégzi ügyet, az orvos sebész meg ugyanaz.
Te is csak azért mégiscsak az érzéseiddel, a lelkeddel, a testeddel, de, a nem tudom, mindennel az... dolgozol, tehát azért mégse olyan, mint hogyha egy futószalag munkás az érzés nélkül is pakolhatja fel a futószalagra a dolgokat.
Nyilván oda kell figyelni, meg kell tanulni. Ennek a mesterségnek nyilván vannak szabályai, vannak fogásai, és azokat én, ha megtanultam és alkalmazom, akkor én ezt tudom. Az autóvezetés is ilyen, állítólag, hogy olyan úton mész, ahol már jártál, akkor az amellett még tudsz másról is gondolkozni.
De mondjuk tök depressziós vagy, ugyanúgy tudod rögtetni a közönséget, mintha éppen totál jól vagy?
Igen.
Tehát ebből semmi nem látszik a színpadon?
Semmi. És pont ez a problémám most. Most, hogy a 60, okay. Kimondtam, szörnyű. De most pont ez a problémám, hogy eddig ez ment. Most viszont oly mértékben érzem leterhelve, akár az ebben az országban lévő közéletünket, akár a színházban lévőt, tehát oly mértékű mentális nyomást érzek egyébként magamon, hogy ezt most, amit eddig én rutinnal tettem, hogy bármi történt, hasam fájt, fogam fájt, kint nem tudom én, mi történt, bármilyen probléma volt, akkor én bementem, és mintha megszűnt volna a külvilág, én lejátszom az előadást, vagy ha kamerafelvétel van, akkor tessék, világít a piros lámpa, és én elmondom azt a szöveget, amit ott mondanom kell, akár sorozatban, akár tévében, bárhol. De most eljött egy olyan pillanat, és ez nem feltétlenül a kerek évfordulóhoz csatlakozik, de most jött el, amikor azt érzem, hogy ezt egyre nehezebb megtennem. Mert legszívesebben nem ezt csinálnám.
Mi bajt látsz az országban és a szakmában? Ami persze összefügg eléggé.
Hát én nem tudtam. Én ugye csalódott vagyok, mert úgy nőttem fel, hogy én mindig azt hittem, hogy ahogy én növök fölfele, és akkor az óvodából átkerülök az iskolába, az iskolának vannak lépcsői 1, 2, 3, 4, 5, 8-ig, utána gimnázium, és én valamiért nyilván nagyon tévesen én azt érzékeltem, hogy akkor ez az ember fejlődése is ilyen. Tehát akkor most még kevesebbet tud, aztán egyre többet tud, de a környezet is ugyanúgy egyre, és akkor mi szépen lépegetünk fölfele, és akkor minden egyre jobb lesz. Ez kiderült, hogy egy utopisztikus, naív dolog volt, mert a világ nem ilyen. Van egy valóság, amire azt érzem, hogy én nem, ugye ez egy idézőjel, ha én nem hibáztatom ugye a szüleimet, meg az oktatásomat, de mégiscsak azt érzem, hogy hát valahogy nem erre a valóságra készített föl engem
de várja,
az iskola és a szüleim sem.
Ott van a Wikipédián, és ilyet nem nagyon szoktak kiírni, szóval 6 év alatt végezte el a dolgozók gimnáziumát. Mi volt az 6 év?
Hát
és mi volt dolgozók gimnáziumban?
Oda. Hát nem az érdekelt.
De buktál, vagy mit csináltál?
Nem buktam, már abba hagytam. Egyiket elmentem a másikba. nappaliról átmentem a levelezőre, estiről a levelezőre, tehát, hogy nem az érdekelt, más érdekelt. Akkor színjátszás érdekelt.
Meg a zene. Jártam valami színjátszakörben.
Jártam akkor színjátszakörben,
hát igen. Kiskölyök korod óta, és így akkor van. Valami 20 éves korog idig.
Persze, abszolút így van. Tehát onnan datálódik ez az egész a maga a színész lét. Onnan datálódik, hogy amatőr színjátszó voltam már 13 éves korom óta. Igen.
Na, de ott tartottunk, hogy milyen a világ, és milyen most a szakma.
Na, és akkor kiderült, hogy a világ egyáltalán nem ilyen, mert a világ sokkal veszélyesebb, néha ostobább, néha a teljesen logikátlan, aztán én nagyon logikusan próbálok meg gondolkozni, aztán azt látom, hogy más egyáltalán nem. Az, hogy bárkinek elvesztettük a türelmünket egymással, rettenetesen ingerültek vagyunk. Én magam is előfordul, hogy ingerült vagyok, ezzel megbántok másokat, lehet, hogy hosszú időre, és akkor tehát azt érzem, hogy valami olyan súly nyom, mint amikor tudod, alacsony a légnyomás, és akkor úgy be vagyunk alá szorulva, és mindenki haragszik mindenkire, közben van egy olyan közélet, ami teljesen ketté szakadt, aztán hármá, aztán négyé, aztán már egyénekre szakadt, tehát egy atomizált társadalom, atomizált emberek, akik csak ők, és csak más, és senki. Tehát, hogy minden szinten érzem ezt a konfliktust, ami egyébként nyilvánvaló, és van, és nem tudtam, hogy, szóval mindig azt hittem optimistán, hogy egyre békésebb, és akkor egyre szebb, mert egyre többet tudunk. És akkor kiderül, hogy a világ nem ilyen, mert a világ az egy annyira összetett és színes dolog, hogy egyszerre fér el benne az, hogy miközben mondjuk gyertyával világítanak, akkor valaki mégiscsak arra gondol, hogy mi lenne, hogyha most mégse gyertyával világítanánk. Mi van, hogyha ezt egy kis wolfram szálat én itt valahogy felmelegítem, berakom egy ilyen kis üvegbe, és lesz belőle egy égő. Vagy valaki, aki azt mondta, hogy hát nézd már, itt ez a tejafőző, hát itt gőzölög, meg emelgeti a gőz a tetem. Mi lenne, hogyha ezzel megforgatnánk egy kereket? Te, miközben ez is van, miközben megszületett a kvantummechanika, a közben viszont rémesen primitíven tudunk élni, és rémesen primitíven tudunk egymással kontaktálni,
hát,
és kommunikálni.
Azt mondják, hogy a technikai fejlődés az eszelős, de közben a klasszikus görög drámák még azért érvényesek, igen, mind a mai napig,
hát az
mert nagyjából az emberi természet viszont attól függetlenül, hogy milyen a technikai fejlődés, alig-alig változott.
Igen, csak akkor azt kérdeztem magamtól, hogy akkor várj, hát akkor miért nem csinálunk egy olyan, tehát miért nem egészítjük ki mondjuk a, én nem tudom, persze, én senki vagyok, és nem tudom ezt megmondani, de miért nem egészítjük ki az oktatást azzal, hogy például olyan tantárgyakat rekünk be, hogy mi az az empátia, mi az az együttérzés, mi az altruizmus, ugye, mi az, hogy kreativitás, egy olyan órát beraknék, hogy humor, egy olyan órát beraknék, hogy mit tudom én, megismerni az emberi típusokat, az arretípusokat, vagy bármit, vagy szóval olyan dolgokat megtudni egymásról, vagy hogyan kezeljük konfliktus helyzetet. Mi van, hogyha elveszik tőled az órán a ceruzádat, akkor arra hogy reagál? Tehát, hogy valami konfliktus kezelés, vagy bármi olyan, amitől, ami nem csak a, mert én nagyszerűnek tartom, hogy matematikát tanulunk, mert a matematika logikus gondolkodásra tanít. A földrajz és a történelem, a fizika a kedvenc tantárgyaim. Csak hogy minden mellett még, mi lenne, hogyha ilyen egymásra figyelés órákat tartanánk? Mert lehet, hogy akkor jobban megismernénk a másikat, akkor esetleg lehet, hogy akár milyen munkatárs, vagy társ, vagy bármilyen választásnál talán sikeresebbek lennénk.
Nekem azt mondta az egyetemen a pedagógiai tanárom, hogy egy grundon több emberi kapcsolatot tanulnak a gyerekek és a fiatalok, mint az iskolában.
Hát valószínű, hogy ebben van igazság, mert ugye együtt vannak, és az együttlét az mindenképpen azt eredményezi, de ugyanakkor az együttlét, ha meg ugye ez a de mehetünk a Pál utcai fiúkig, vagy a Legyek uráig. Tehát ugyanez a grund együttlét azért kitermeli az ellenségeskedést is, de biztos, hogy sokat lehet tanulni. De hát közben meg azért vagyunk mi, akik mondjuk elérjük ezt a kort, hogy akkor valami felelősséget vállaljunk azért, hogy akkor gyerekek, akkor lesz egy szakkör, ahol most megtanuljuk azt a látásmódot, hogyha te mondjuk innen látod ezt a mikrofont, akkor hogyha onnan nézed, akkor ugyanúgy látszik-e, vagy valamit mégis.
De te azzal, hogy azért időnként szanaszét röhögteted a nézőket, nem gyógyítod a lelkeket?
De én azt gondolom, hogy igen. És azt gondolom, hogy ez fontos. Én mindig is hangsúlyoztam, hogy ha eljön és egy vidám estét eltölt valaki, az a mentális egészségnek biztos, hogy használ egy jó nevet is.
Ez honnan van neked ez a szédült humorod, ami időnként teljesen őrületes? Tehát, hogy bejössz mondjuk a My Fair Lady-be, igen, mint az Elizának a papája, és kész. És mindenki dől.
Hát így alakult. Ugye azt mondják, tudod, akár a hangszereseknél, akár a más szakmáknál is, hogy ugye ez a 10 000 órás befektetett tanulási folyamat, az hozza meg ezt, és én valóban, ha azt mondom, hogy 13 éves voltam, de onnantól kezdve azért, tehát hogyha valaki egy szakmát, mert én változatlanul szakmának nevezem, és nem gondolom, hogy ez ilyen elvont misztikus művészet, hanem ez egy mesterség, a színészet, akkor ugye megtanulja. És ha az a szegmensre sodort az élet, ahol a vígjáték, a bohózat van, akkor én valószínűleg azt tudom. De én ezt nagyon büszkén vállalom.
Mennyire vagy te az életben is humoros?
Nem vagyok, szerintem. Nem, ott inkább, hogy mondjam, egy logikusan gondolkodó embernek tartom magam, aki megpróbálja a feladatokat elvégezni az életben is. Tehát bármi is legyen az, akár a ház körüli munka, akár egy kirándulás, akár egy feladat, akár egy kulturális program a városomban, ahol lakom, tehát, hogy minden olyan dolog.
De te Budapesten laksz, nem?
Nem, én Üllőn lakom, és Üllőn vagyok ilyen kulturális művészeti vezető is egyben.
Ez egy városnak van? Egy
Üllőnek kulturális van, kulturális rész. Így van, tehát kulturális rendezvények. Ez
egy önkormányzatnál, vagy egy műfáznál, vagy hol?
Ebben tartozik a műfáz, a média, és tehát a közművelődés is beletartozik, de beletartoznak a rendezvények, és vagyok én, és van egy kis csapatom, és tulajdonképpen Üllő kulturális életét mi szervezzük.
Aha, értem. És a feleséged is, ugye Helyes Georgina?
Igen, aki, igen, ő is.
Hát ugye tulajdonképpen szintén színész.
Volt, igen, most már nem ez gyakorolja, ő most már marketing tanácsadó, a Free SF-én tanít, tehát hogy nagyon sokrétű feladatot, újságot ír, illetve hát ilyen, nem tudom azt, hogy mondják, amikor emberekkel riportot készít valaki, és aztán az megjelenik, az
art business,
igen. Jó, van, nem tudom, hogy csak hogy újság megjelenik, amit megírtak, akkor az
indulság. Az akkor is inter. Az írott interjú.
Na, szóval írott
ez
interjú.
Ez meg az elektronikus.
Így van. Na, szóval, és ő is részt vett itt a kulturális életnek, akár a média részébe, akár.
És te neked is menedzsered némiképp?
Inkább azt mondanám, hogy megbeszéljük a dolgokat, de nem közvetlenül menedzser.
Az igaz, hogy előírjátok magatoknak, hogy eddig tart a munka, és utána nem lehet róla dobálni?
Igen, volt egy ilyen, de kevésbé tudjuk betartani, de vissza kell hozni ezt a szabályt.
Igen?
Igen, mert
nagyon bele lehet gógyizni, ha állandóan ezen pörögtek?
Simán, így van. Tehát meg kell szabni a határokat, ez egy nagyon fontos dolog, és én azért is vagyok kicsit elkeseredve, mert most ezek a határok szétestek. Tehát az estébe, az éjszakába is belefolyik a munka, és a hétvégébe is. Nyilván sűrű időszakok vannak kevésbé sűrű időszakok is, de úgy érzem, hogy most olyan sűrű volt ez a példa az egy év is, amin most túl vagyok, mert egy éve csináljuk a város kulturális életét. És közben ugye van egyéb munkánk is, meg közben egymásra is kéne, hogy legyen idő. Ez egy kicsit a fejünkre nőtt, tehát most vissza kell menni alfába, és meg kell húzni a határokat, és valahogy kell teremteni egy rendet ebben a munkában.
De most színházban mi az, ami olyan eszelős meló?
A színházban? Hát egyrészt ugye szeptember van, felújító próbák vannak minden olyan darabból, amik az évadba mennek. Ez olyan 4-5 darabot jelent az én számomra, és akkor minden egymás után, ahogy kerülnek előadásra, ugye szeptemberben elindulnak az előadások is, akkor ezeket mind fel kell újítani, ezeket a színdarabokat. Közben ugye én forgatok egy sorozatba is, ami egy ilyen napi sorozat, az majdnem minden másnap az jelent egy hajnali kelést, amikor ki kell menni, meg kell tanulni ott is a szöveget, tehát ezt a szöveget megtanulni nem is elég, hanem el is kéne játszani, tehát hogy ott is meg kell felelni, de közben ahogy ott végzek.
Improvizálni nem lehet, amit te nagyon szeretsz? Hát abban nem fér bele a sorozatban.
De a karakterem belül ott is lehet hogy mondjam, a határokat megkeresni. Nyilván ezt egyeztetjük a rendezővel, és úgy. Tehát, hogy sűrű a munka, igen.
Aha, mert ugye az improvizációról híres vagy.
Igen, csak azt ugye, ha megnyomják a gombot, akkor azt én nagyon sokáig, ha kell, akkor csinálom, de mindig meg kell állapodni, hogy ott is legyen egy határ, tehát, hogy mennyi. Ezért inkább én ezt a próbákon abszolválom, és akkor utána megegyezünk abba, hogy ebből mi marad.
Sokszor megnevetteted a kollégákat is?
Én nem nevettetem a kollégákat direktbe. Én csinálom azt, ami a karakterből következik, de ez nem minden előadásra vonatkozik, és nem is minden percére. Tehát, hogy ez ilyen értelemben egy kicsit ilyen legendárium, mert alapvetően most például ugye a Kripli című darabot játsszuk a Centrál Színházba, és a Martin McDowell-nek, és ugye ez amúgy egy komoly darab. És akár hihető, akár nem, én ott egy improvizációt nem csinálok, mert a darab olyan oly mértékben, hogy mondjam, jól meg van írva, jól le van fordítva, hogy nem kell hozzátenni semmit.
Ugyanezt történik. Betörő az albérlő.
Hát ott vannak szabad, ott voltak szabadságok, amiket meg tudtam tenni, vagy a Fekete Péterben is vannak szabad pillanatok, amikor de ott sem mindig, és ott sem állandóan, és tulajdonképpen ezek is egy idő után beállnak, tehát az előadás részét képezik, és a kollégáim is tudják, hogy ott az van, és akkor utána megyünk tovább. Nem, legfeljebb az történhet, hogy történik valami váratlan esemény, akár mit tudom én, elmegy az áram, sötét lesz, vagy egy olyan díszletelem egyszer csak elindul, vagy nem indul el, vagy bármi történik váratlanul, arra nyilván reagálunk a szerepünkből kifolyólag, én is, és akkor ott adódhat valami fajta ilyen improvizációs esemény, de egyébként nagyobb a füstje, mint a lángja annak.
Beszéltél te felújító próbákról, ugye hát nagy felújítás volt pont a Fekete Péter. Hát ugye a Fekete Péterrel nyitott a Centrál Színház.
Igen, annak idején.
20 mit tudom én hány éve?
2000.
És
4-5.
És aztán a 20 éves jubileumra felújították.
Igen, a 20 éves
jubileumra. És hát az akárhogy veszük emblematikus szereped.
Igen, igen, az lett, igen, és most tényleg felújítottuk, és nagyszerű, mert a Szabó Kémel Tamás beszáll, ennek nagyon örülök, mert ő már játszott a Kaposváron.
Ő milyen szerepbe?
Ebbe a Lucien szerepébe, ugye, és akkor ott azt hiszem a Znamenák Pisti osztálytársam rendezte még annak idején, és ő is nagy örömmel vette át ezt a szerepet most, és nagy örömmel készülünk rá.
És ugye akkor lekettőzve, vagy hogy?
Nem, ő most ezt átvette. Hát ezek egyeztetések. Ugye, hogy melyik színész hova megy, mikor, mit csinál, akkor itt évelején le van egyeztetve.
Jó, akkor te játszod ezt. Képes volt te
leadni? Nem én adtam le.
Hanem?
Ő mellé ugrik be.
Ja, mellé.
A Fekete Péternek a másik, tehát van a Lucien nevű fiatal ember,
aki
felfogadja a Fekete Pétert, bocsánat, hogy legyen bocsánat, a, igen. hogy csináljanak üzletet, igen. érted? A, és akkor most ő fogja játszani, de ugyanúgy benne marad a Básti Juli, az Alföldi Robi, tehát ez így a 20-ra felújított előadás, ez így nagyon, hogy mondjam, csillagszóró lett.
Vannak terveid?
Vannak terveim.
És pedig?
Meghúzom a határaimat, hátra akarok dőlni, levegőt akarok venni, le akarok nyugodni. Túl sok az információs közeg, amiben vagyunk, tehát rengeteg információ, rengeteg, és az információk közül kiválasztja az, hogy mi a valós, és mi nem valós, tehát miközben nem tudok kívül lenni ezen a valóságon, ami itt az országban zajlik, ekközben meg kell ismernem ezt a valóságot, aminek a részese vagyok, és el kell igazodnom.
Na de te ilyen újságolvasó ember vagy, vagy egyáltalán?
Hogyne, abszolút. Én nagyon behatóan foglalkozom a jelen és napi közélettel. Hallgatom, nézem, olvasom, igen, amennyit lehet. Főleg ugye a telefonomon keresztül. Tehát az okos telefon, ami ebben segít engem.
És rendezés, írás, mert azért...
Nincs ilyesmi. Nincs ilyen...
Fölhagytál vele, vagy miért?
Nem hagytam föl vele. Vagy jön, vagy nem jön. Ez is olyan. Vagy jön majd szentbe, vagy nem. Én nem megyek ez elé, és ugye... Nincsenek ilyen, hogy mondjam, tehát akkor van ezzel kapcsolatban vágyam, hogyha valami megtörténik és jön. De igazából nekem az, amit én most csinálok és amiben vagyok, az nekem elég. Elég a színház, ami van, elég a sorozat, elég az, hogy én a kisvárosomban én tevékenykedem, és ez most kitölti az életemet.
Csak új szerep nem is lesz?
Hát talán tavasszal lesz majd új szerep, de nem tudom még, hogy mi lesz az. Nem én döntök. Ez fontos. Hiába vagyok ennyi idős, hiába vagyok kerek évfordulós. A színházi világban igazgatók és rendezők döntenek, és ők választanak színészeket maguknak, ők döntik el, hogy kivel dolgoznak. Nem bármennyire is híve vagyok annak, hogy mindenhol legyen casting, mindenhol legyen megmérettetés.
Igen, te még azt is proponáltad, így hogy van. A színművészetén
mindenhol.
A tanároknak
abszolút,
is legyen. Tanárokat is kasztingolják a diákok.
Már vállalom, kasztingoljuk a színészeket, kasztingoljuk a rendezőt, kasztingoljuk mindent.
Mert azt hiszem, mondtad valahol, hogy a tanítás
neked
az érdek,
mondtam,
azért
hogy ne érdekelne, de nem minden áron. Tehát az indiai létforma az nagyon jó, mert szüntesd meg a vágyaidat, és nem leszel boldogtalan, ha nem teljesül.
Na de akkor, hogy most meglegyen a beszélgetés kerete,
Csíva.
Akkor te most jól tudod érezni magadat a jelenben, nem törődve a múlttal meg azzal, hogy mi lesz?
A múltat azt gondolom, hogy tudom kezelni, el tudom engedni adott esetben, vagy föl tudom dolgozni, tehát valami fajta, ha munkám is van vele, úgy érzem, azt meg tudom tenni. A jövőbe vetett hitem az optimista, tehát ezért is vagyok itt. De amit a jelen időről gondolok, az kicsit, hogy mondjam, nyomaszt. Nyomaszt, és azon dolgozom, hogy mert nem lehet kiszállni. Tehát itt élünk együtt, nem tudunk egymástól eltávolodni úgy, hogy ez ne legyen. Tehát nem fogok venni egy tanyát a semmi közepén, és oda kiköltözni, mert nem ezt gondolom megoldásnak. De hogy mi az, azt még nem tudom, de minden esetre nagyon dolgozok azon, hogy valamiféle nyugalmat lejjek. Mert úgy érzem, hogy zaklatott vagyok.
Akkor köszönöm, hogy jöttél.
Én is köszönöm.
És bár nem szereted, azért is jó születésnapod.
Igen, nem tartom, de Azért
meg se
köszönöm.
Tartod?
Meg se tartom. Sőt, szólok mindenkinek, hogy ne is tartsák. Úgyhogy nagyon kivételezett vagy, hogy neked ezt megengedtem.
Hát akkor én nagyon köszönöm. A Klubrádió nevében is Magyar Attila volt a vendég. Ne felejtsék, hogy gyűjtő hét van, adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovatommal. Folytatjuk a kritikai rovattal, és na, hogy először, hát muszáj róla persze beszélni, a Trón, az Erkerszínház mostani felállásának, a Musical Színháznak az első produkciója, rengetegen várták, és na, hogy roppant hatásos előadás, van látványi orgia, hangorkán, táncosok hada, történelmi kavalkád, Szente Vajk rendezésében, és részben ugye szerzőségével is, tehát Juhász Levente, Szente Vajk és Galambos Attila a szerzők, és szerintem nagyjából mindenki tudja, hogy hát Hunyadi Mátyás életéről szól, ott is tulajdonképpen két évet ölel föl mindössze, tehát 1856-tól 58-ig, tehát tulajdonképpen ott folytatódik, ahol hát a tévésorozat hát ugye abba hagyta, és hát megteremtette azt, hogy tulajdonképpen a Hunyadiak szupersztárok lettek, és hát most szupersztárok játszanak szupersztárokat így, Ember Márk és Verik Tamás jött ki előadás előtt üdvözölni a nézőket, és olyan volt, mint egy tévésóban, hogy egy ilyen fenkölt, ám de kikiáltói hang bemondta, hogy hát akkor Ember Márk és Verik Tamás üdvözli a nézőket, és persze széles gesztusokkal, széles mosolyjal jöttek, megkapták a hatalmas tapsukat, és mondták, hogy na hát, akkor következik a Trón. Drucker Péter, aki hát az egyik legjobb színházi karmester, rögtön be is intette a zenekart, ami jól szólt, végig jól szólt nekem, amikor kicsit túl hangosan, ez a musical műfajához is tartozik, de azért én jobban szeretnék több csendet, vagy halkságot, vagy elmélyülést. A darabról is azt gondolom egyébként, hogy hát, hogy mondjam, kicsit olyan vázlatos, időnként már-már ilyen wikipédiás. Nem szeretem azt, hogy időnként tulajdonképpen felkonferálják, hogy hát ki kicsoda és milyen szituáció következik. Tehát jobb lenne, ha ez a cselekményből kiderülne. Ennek egyébként Galambos Attila már többször bebizonyította, hogy abszolút a mestere, de akár Szente is. Most ezt nem mindig érzem ennyire sikerültnek, és a történelemben kevésbé járatosak, azok, hát, hogy mondjam, olykor kapkodják is a fejüket, hogy most ki ez, és mit akar, miközben nyilvánvalóan van egy ismeretterjesztő szándék, amit részint, hát be is tölt az előadás. Van benne egy fiktív figura, ilyeneket Szente szeret használni, egy Petrus nevű szerzetes, aki Hunyadi Mátyásnak a, hát hogy mondjam, fegyverhordozója, tehát mellé szegődik, mint Sancho Don Quixote mellé, csak ez a szerencsétlen Petrus a végén fel is áldozza magát, tehát hogy meg is hal. Borsi Balog Máté egyébként oltárian játsza, tehát ő a fő humor forrás, egy ilyen csupa szív, kicsit setes uta, kicsit kétbalkezes, de amikor nagyon szükség van rá, akkor ott van, és meg is menti egyszer Mátyásnak az életét. Az egész egyébként egy ilyen felmagasztosulás, tehát, hogy Mátyásnak a megkoronázásáig jutunk el, ugye a Hunyadi János halálától, És hát abszolút ezt a egyértelmű legendát erősíti, hogy Mátyás az igazságos. A Hudenhagy nemzet vezető ember van egy ilyen kis, hát hogy mondjam, már a hát áthallás is, tehát messze nem megy bele abból, hogy a Mátyással azért voltak sok problémák, például meglehetősen kegyetlen adókat vetett ki, és hát akár a nép is fellázadt már ellene miatt, de hát idáig el se jut a darab, mert a fő cél nyilvánvalóan ez a felmagasztatosulás. Minden be van dobva, ami kell egy musicalhez, tehát abszolút van egy jelentős látvány. Rákai Tamás egy ilyen nagy instrumentumot, egy ilyen fémes instrumentumot tervezett a gyakran forgó színpadra, ami akarom trón, ha akarom vár vagy börtön, tehát bármi lehet, és Kovács Ivett Alida pedig a jelmezekkel megteremtette ennek a történelmi képeskönyvnek a világát. Jó a zenekar, én nem szeretem, bár ez most musicalekben ez megy, hogy fedett a zenekar, itt a színpad bal oldalán egy pár muzsikus azért kilátszik. Nem, tehát, hogy én nem szeretem, hogy csak a színészek és a karmestert hát a monitoron látják, és a karmester se tudja tartani velük a szemkontaktust. Szerintem a színház élő jellegéhez hozzátartozik, és összjátékához, hogy mondjam, és ez persze lehet akusztikai mindenféle okokkal indokolni, én nem kedvelem ezt a megoldást, de itt legalább a karmester és páran balszélre szólítva azért játszanak. Ember már abszolút megfelel a szuperhős szerepkörének, és Veréb Tamás pedig ugye a fő gonosz, tehát ők keményen mérkőznek egymással, ugye Veréb Tamás ötödik lázkulóként tör szintén a hatalomra, és hát ez sokaknak a mániája, ugye hát ezzel találkozunk manapság is jócskán, tehát ilyen értelemben vannak, ha nem is feltétlen szándékot, de azért áthallások, tehát Garai Lászlót Fekepál adja, Cillei Úrikot Szabó P. Szilveszter, és a vége felé még Habsburg harmadik Frigyesként, hát megjelenik Szerenyei Béla is. A női vonulat Garai és szerelmi szál, ugye Garai Annaként Kovács Gyopár, tényleg elbűvölő, tehát tényleg olyan, hogy kapásból bele lehet szeretni, de hát ilyen téren egyébként nem panaszkodhat Trokán Nóra Zofiaként. Axéva Szilágyi Erzsébet, ő egy ilyen nagyon határozott nőt játszik, és Brans Bence adja a Hunyadi Lászlót, akit ugye hamar eltesznek a lábáról, és hát így nyílik meg Mátyás előtt az út, aki hát hamarosan bizonyítja is a Ráter meccségét, ahogy az Erkel csapata is bizonyította, a publikum álló vastapssal ünnepelte. Most ennek a kritikának az nem tárgya, tehát én nem megyek bele, beszéltem, írtam róla, hogy mit gondolok arról, hogy lett Ripsrops, szintén nyilván nem Ripsrops, de hogy számunkra hirtelen bejelentve ez az Erkel Színházi csapat, aminek a háttérdolgozókkal együtt már 177-en dolgoznak. Én örülök annak, hogy egy lényegében bezárt színház nyitva van, annak is örülök, hogy olyanok kapták meg, akik ezt valószínűleg meg fogják tudni tölteni. nem mindig az én ízlésem, amit csinálnak, például a zenével is vannak bajaim, azt gondolom, hogy túl könnyed, ilyen rockos, de kicsit táncdalos is a fajsúlyos témához gyakran, de meg fogják találni a közönség, Güket, és hát ez azt gondolom, hogy fontos, tehát a trónnak is nyilvánvalóan sikere lesz. No, akkor jégvarázs. Ezt is sokan várták, a Madách Színház adagolta már, hogy jön, és különböző etapokban mindenféle információkat szolgáltatott, ugye hát Szirtás Tamásnak az új rendezése, és egy közismert Walt Disney film, és egy tulajdonképpen meglehetősen szerethető történet két lánytestvérről, akiken egyiken az Elzán tulajdonképpen egy ilyen átok ül, ha úgy tetszik, jégszíve van, és egy jégszilánykal már gyerekkorában is megsebzi a testvérét Annát, de hát ezt akkor még kigyógyítják őt a trollok, trollpapa, de hogy aztán hát felnőtt korára, amikor hát királynő lesz belőle, akkor végül is elmenekül a városból, mert érzi, hogy kitört rajta újra ez a rontás, és akkor elmegy egy, hát hirtelen, ugye ez a filmben is trúvája, hogy hirtelen semmiből kinő ez a jégpalota, ez színházban hát ugye még inkább egy izgalmas megoldás. Vízvárdi András a díszlet és az animáció. A két főszereplőnő, Elza Zámbó Brigitta és Kartfia is, ha Anna, és hát ez tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy megváltás történet, hogy a végére az abszolút bezárkózó és magát gyötrő Elzát hát megváltja a testvére Anna, és lemegy róla a rontás, és ilyen formán lemegy a városról is, és lesz egy, hát lesz egy happy end. Ugye van benne két olyan figura, akik hát ugye nem emberek, az egyik a óember, Olaf, Sánta László adja ebben a verzióban, hogy hát hármas szereposztás van, mint általában musicaleknél, és egy fantasztikus bábú tulajdonképpen, amit maga előtt hát tart a színész, és játszik is vele. Hoffer Károlynak az egészen gyönyörű figurája, és Sven pedig, hát ugye ez egy meglehetősen szimpatikus rénszarvas, akik hát ugye segítik a jóknak az előre mozdulását. Sárdi Miklós tervezte, és ez ilyen bebújós, tehát egy maszkos figura, tulajdonképpen nagyon nagynak néz ki ez a figura. Volt is komment, amelyik kérdezte, hogy hogy mozgathatja egy ember, azt nem tudom, hogy honnan tudja, hogy egy, mert ha nem tudja, hogy hogy mozgathatja, mert hogy tényleg nagyon nagy a figura, egy ilyen magasított boton van a két keze, és hát akkor ugye a lábai meg a lába, és azért néz ki olyan nagynak, és hát aztán az külön feladat, hogy mindenféle testrészeit, szemét, ezt-azt, fejét még külön mozgatni kell. Rákli Tamás, én sajnálom, hogy például a meghajlásnál ő nem veszi le a maszkját, tehát nem látjuk, hogy ki ő. Egy varázslatos világ van. Rományi Nóra a jelmez, megteremti ezt a mesés, fantasztikus telet, ezt a tényleg mesevilágot, és a közönség között, bár esti előadást láttam, jönnek ilyen Erzának és Annának öltözött kislányok, és hát tulajdonképpen nagyon kedves ez az előadás, abszolút profin megcsinálva, hogy ezt már megszoktuk. Nem marad időm a szerelemre, akkor gyorsan még elmondom, Tóth Dominik, Borbély Szilárd, Mező Zoltán, nem mondok többet, még a szereplők között, akik abszolút, ahogy tulajdonképpen mindenki, állnak a vártán. És akkor gyorsan a szerelemről, ami tulajdonképpen, hát ez Barta Lajos szinte egyetlen darabja, ami igazán fönnmaradt, ez a első világháborút megelőző, meglehetősen nyomott hangulat egy családon keresztül tükrözve a Dunaújváros és Szabadkai Színház közös produkciója. Vádolták azzal, hogy kicsit a három nővért nyúlta le, vagy onnan túl sokat merített Csehovtól. Ugye hát itt szintén van három lány, akik szeretnének maguknak pasit fogni, de hát ez olyan nagyon, nagyon nem sikerül nekik, illetve egynek a legvégén. Tényleg van a dolognak egy ilyen csehovi hangulata, Őzeáron adja az apát, és Jankovics Andrea az anyát, ez egy józsefvárosi, vagy a József Attila Színházban tartott vendégjáték volt, és Őri Kati díszlete egy ilyen régen szebb napokat látott, hát polgári lakást ábrázolt, de látszik rajta a lepukkantság. Pámer Csilla, Magyar Zsófia, Karmár Zsuzsa, a három lány. Szerencsére azért lehet röhögni, bár nem annyit, mint a korábbi változaton, tehát először ezt Dunaújvárosban mutatták be, ott egyébként Kerekes Éva volt az anya, és aztán jóval később, majd két év múlva született meg szereplő változtatásokkal is. Most ami az a változat, ami hát a szabadkaiak játszanak, és most jöttek vele. A három udvarló, Nyári Ákos és Ralborszki Csaba és Bugyin Csevics, nehezen boldogulok ezekkel nevekkel, Krisztián. Szóval az egész ilyen kicsit tragikumikus, kicsit groteszk történet, olyan melankólikus, olyan reménytelenségbe torkolló, hát hiszen az első világháború előtt már nehezen tudtak megélni az emberek, már kevés volt a lehetőség, ugye ugyanúgy, mint Csehov három nővérében, itt is egy vidéki kis városkáról van szó, ahonnan mindenki vágyik a városban. Czajlik József rendezte meglehetősen jól ezt az előadást. Ennyi fért a mostani művészbejáróban. Horváth Ádám ült a hangpult mögött, azok számára, akik 73-tól nézik a művészbejárót, Laj Viktória kezelte a kamerákat az első részben, a 60 éves Magyar Attila volt a vendég, én pedig Bóta Gábor vagyok, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.